Folytak Aréna vendégünk továbbra is Bojár Iván András városarcolati tanástagozatoktogon főszerkesztője. Legyen-e toronyház Budapesten vagy sem? Mit tanácsolna?
Szerintem legyen.
Miért?
Miért ne? Szóval nem érzem azt, hogy nem tudom, még sokat beszélgettünk erről, rengeteg érv volt oda-vissza. Engem még nem, én még nem találkoztam meggyőző érvel, amely azt mondta volna, hogy azért ne legyen, mert én nem érzem olyan nagy dologra.
Lenne rá, hogy mondjam, az üzleti szférám, látna ebben fantáziát?
Persze, látna. Hát van, ahol ez a megoldás egyébként, tehát hogy kicsi területen épül egy irodaház, és, vagy valami lehet, hogy lakóépület, nem tudom, és tehát én személy szinte azt gondolom, hogy nem okoznak különösebben nagy gondot. Őrült körültekintéssel kell természetesen kijelölni a helyszínt és a módját, hogy mi az, ami megépül, illetve hogy ki az, aki tervezi és mit épít oda. Erre borzasztóan oda kell figyelni.
Hol lehetne ilyen negyedet felépíteni?
Hát ezekről beszéltünk, nem feltétlenül a negyed a lényeg. Nem, lehet az magában is egyébként, de mondjuk nyilván a külsőbb területeken, tehát annak idején a Virág Csaba építésznek volt egy elgondolása, egy tervezete arra vonatkozólag, hogy a Hungária körgyűrű különböző nagyobb találkozási pontjain és azon kívüli területeken lehet ilyen. Ezt például osztom, nem olyan hűde izgalmas területek ezek. Egy-egy ilyen 3-4-5 magas épület toronyház megjelenésével, felhőkarcolóval adott esetben, annak a környéknek a fölértékelődik az a zóna abban a pillanatban. Csepel, Szigetcsúcs, Váci útnak a külsőbb részei, én úgy gondolom, hogy ez erre.
Meg fog változni a magassági korlát?
Ezt én nem tudom, mert nem én döntöm el. Tehát ezt majd a majdani főépítész dönti el, bizonyos szempontból talán politikai kérdés is, de hát ezt majd ő fogja beterjeszteni.
De ebben mit tanácsolna?
Én azt, hogy hát tulajdonképpen nem tudom, hogy egy általános magassági korlátot van-e értelme felszabadítani, de az, hogy legyen egy olyan erős vétójog a főépítész kezében, vagy egy grémium kezében, amely dönt majd a felett, hogy egy-egy magas épület felhőkarcoló megüti azt a minőséget, elég körültekintéssel terveződötte meg, ami alapján ki lehet adni az egyedi magassági korlát eltörlési, nem tudom én micsodát, jogosítványt, az szerintem annak volna értelme.
Jó, az volt a válasz, hogy miért ne lehetne éppen. Igen. Jó, ez is egy válasz. De muszáj lenne
ne,
ebbe
nincs muszáj. Nincs muszáj.
Nincs
tehát nem arra, ez nem kötelező. Csak mikor volt az ősszel erről egy csomó polémia, akkor jöttek ilyen visszajelzések, hogy úristen, teleépítik a fővárost felhőkarcolókkal, meg kell őrülni. És akkor mindig gondolkoztam, hogy hát milyen, hol van itt felhőkarcoló? 11 ezer épület van Budapesten, hát egyetlen egy felhőkarcoló sincs. Tehát, hogyha mondjuk lenne egy, akkor miért kell annyira rettegni tőle, hogy akkor az most majd már mindent elural. Hát szó nincs róla, hát ez egy óriási város, és még sokkal nagyobb lesz ez a város. Adja Isten, tehát hogy nem egy kis város marad, vagy egy egyre zsugorodó, hanem egy impulzívan fejlődő valami. Hát akkor miért ne? Tehát, hogyha az üzleti élet, a bizonyos fajta reprezentációs igények ezt majd megkövetelik, hát akkor viselkedjünk már úgy, ahogy a világ bármelyik nagyvárosa viselkedik, vagy nem hiszem, hogy ez nagyon nagy problémát jelentene. Sokkal inkább egyfajta szellemtörténeti folyamatot érzékelek ebbe. Amiről mi most beszélünk, erről beszéltek 5 évvel ezelőtt Varsóba, azt, hogy rég túl vannak rajta, már Libeskin tervezi a felhőkarcolókat oda, rég túl vannak Bécsben ezen, rég túl vannak Milánóban, Zaha Hadid tervez fantasztikus negyedet ott a vásárváros részben. Kész, tehát a klasszikus lapályvárosok rég eldöntötték, hogy ebbe az irányba mennek. És nem keseregtek ezen ennyit, szóval én innen így látom, hát tudom, hogy sok embert ez borzasztóan vitál és fél tőle. Szerintem indokolatlan félelem. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk valamelyik mobiltelefon új nemzedékétől rettegnénk.
Duna is Duna partja. Ez ennek régen szívügye volt, főleg sokat beszélt erről, hogy ezt sokkal jobban kellene hasznosítani a Budapest. Nem nagyon hallani erről most az utóbbi időben.
Csendes, de folyamatos munka zajlik ez ügyben, és szerintem akkor hallunk majd róla ismét, amikor kész dolgok lesznek. Egy előkészítés alatt álló projekt fut. Nemzetközi pályázatot szeretnénk a Dunapart revitalizációjára, ötletpályázatot, amelyben kiváló építészek, építészirodák megreményeink szerint, és ezek adnának ötleteket arra, hogy mi, hol és mi történjék ott, és utána ezekhez hívnánk meg a befektetőket.
Volt már ötletelés, volt egy csomó ötlet. Ezek között olyan is volt, amiről beszélt, hogy mennyire jó is meg lehetne valósítani.
Így van.
Azokból nem lesz semmi?
Hát azok nem hivatalos ötletparádék voltak, ugye ez a Szeretem Budapestet mozgalomnak szerintem egy rendkívül jó és nagyon sok izgalmas ötletet felhozó pályázata volt. Volt a Budapest 2010 program kapcsán egy ötletelés, ami lehetőségeket vetett föl. Most hagyományos értelemben a főváros maga elindít, kézbe vette ezt a dolgot, és elindít majd egy pályázatot. Ennek az előkészítését végzik most építészek, tehát a pályázati program kiírás előkészítésén dolgozna.
Hogy néznek, hogyan lehetne hasznosítani az ön elképzelései szerint jól? Tehát milyen célokat fogalmaznak meg azoknak, akik erre majd pályáznak építészeknek?
Hát a megfogalmazást sem én végzem, de nem akarok mindent elhárítani magamtól, csak azt szeretném elkerülni, hogy én most itt mondok valamit, aztán valami teljesen más lesz. De én úgy gondolom, hogy ami a nagy terv volt, úgymond a partraszállás programja, hogy a budapestiek visszakerüljenek a vízhez közel, ennek számos eleme lehet. A Belgrád rakatnak adott esetben egyfajta sétányá alakítása, vagy egy olyan parti zónává alakítása, ahol a vízzel való közvetlen kapcsolat megoldható, hiszen az alsó rakpart jelen pillanatban nem vágja el az embereket a víztől, ellenben a villamos tövező két betontuskó sáv az meg igen. Tehát, hogyha ezeket megszüntetnénk, és egy izgalmas térsort alakítanánk ki. De ez csak egy ötlet. Akkor másik az, hogy például a vaporettóknak, vízibuszoknak egyfajta rendszerét kialakítani, amiben én óriási lehetőségeket érzékelek. Az látszik, hogy szemfüles ingatlanfejlesztők megjelentek a Duna partján, és nagyfokú fejlesztéseket bonyolítanak ott, ami azt jelenti, hogy lesz tömeges igény ebben a város közepén futó sávban való közlekedésre. Akár a Kopaszigát, akár majd a Csepel-sziget csúcs, vagy a Lágymányosi híd túloldalán lévő fejlesztések szerintem ezt indokolják. A Soroksári út környék, a Nemzeti Színház körül kialakuló irodai negyed, az infoparka túloldalon, a belvárosnak a különböző részei, és aztán följebb Marina part, Hajógyári sziget, Grafiszov part és park és így tovább, akár egészen Szentendréig, úgy gondolom, hogy jó sok megállóval kialakítható egy ilyen közlekedési rendszer, és üzleti érdek is mögé tud állni.
Kár, hogy most nincs nálam, de a 2002-ben, amikor az önkormányzati választásokkal kapcsolatban itt voltak a viták, és az akkori főpolgármesteri jelöltek közül beszélgettem többel is. Például ez az ötlet már akkor mindenki elmondta, hogy a Dunát azt be kell vonni, a Dunapartot meg kell csinálni. Most meg 2007-et írunk, eltelt 5 év, nem önnel akarom nyilván számon kérni, mert nem önnel beszélgettem erről a dologról akkor, de nem nagyon.
Nem parancsóra megy. Nem, mert ez nem parancsóra megy. Ez akkor megy, hogyha eléggé nagy üzleti érdek van mögötte. Tehát egy ilyen dolgot ki kell fizetni, ki kell alakítani az állomásokat, a hajókat meg kell venni, vagy leasingelni kell, ki kell alakítani egy üzleti tervet, ami megmutatja, hogy 10-12 éven belül ez az egész őrületesen nagy költségű beruházás vissza fog térülni, akkor térül vissza, hogyha valóban annyi utas lesz, amennyinek lennie kell, ez bizonyos tömeget követel meg. Tehát az egésznek van egy gazdasági logikája, és nem úgy működik, hogy oké, gyerekek, legyen, aztán majd a BKV fizeti. A BKV sem tudja fizetni, mert hiszen a BKV is egy veszteséges cég. Tehát inkább arról az oldalról próbálnám megközelíteni, amit az előbb mondtam, hogyha Budapest jó üzleti partnerként és jó gazdasági szereplőként, és ilyen arculattal jelenik meg Európában, a világban, akkor a Budapesten zajló gazdasági aktivitás megnőhet. Ha megnő, akkor az ilyen típusú projektek mögötti üzleti, gazdasági érdekeltség is hamarabb fog létrejönni.
Hát jó, de hát eddig is azért Budapest, ahogy ön is fogalmazott, húzóerő a GDP-hez képest is, ha megnézzük. Van itt tőke, üzlet, rengeteg cég van itt. Valószínűleg lenne erre igény, csak nyilván ez lehet, hogy kedvezőbb szabályozás kellene.
Biztos,
egy
igen.
Barátságosabb politikai klíma, ami ezeket igen, az igen, ötletek igen. Nem pártpolitikai alapon dönti el.
Igen, ez így van.
Mert ezek nem pártpolitikai kérdések. Nem lehet, hogy inkább ezt a környezetet a döntés előkészítésben, végrehajtásban kellene inkább elősegíteni?
Ebben sem igaza van, hogy biztos, hogy a döntés előkészítési része kevesebb probléma. Okay. És sok a szabályozási rendszerrel, annak a nehézségeivel, bürokratizmusával, stb. Azt inkább én is látom. Nem fogom tudni megváltoztatni, nem vagyok jogász, és ez egy őrületes kársahegy. Tehát ez nagyon-nagyon nagy formátumú politikai látnok kell, aki ezt a nagyon bürokratikus magyar igazgatási rendszert átalakítja. De szerintem át fogja alakítani az élet, csak sajnos lassan. De jó volna, ha lenne valaki, aki ezt gyorsítani tudja. Ebben igaza van. A politikai fogadókészség a szerintem változóban van. Tehát az a fajta elutasítás, ami az elmúlt éveket jellemezte, ennek vége van. De azt hiszem, hogy a mai politikai szereplők, vagy városi szereplők egészen másképp állnak hozzá. Tehát, hogyha valaki működőképes jó ötlettel jön, akkor azért arra van fogadókészség.
Köszönjük szépen, hogy itt volt. Az elmúlt egy órában Bolyár Iván András, városarcolati tanácsnok volt a vendégünk, aki mellesleg az Oktogon főszerkesztője is.
Köszönöm szépen.